A legnagyobb magyar. Széchenyi István élete, művei és kora.
Nem szeretünk egy megbecsült történelmi személyiség gyengeségeiről beszélni, de olykor nem árt. Ezt tesszük ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Szabolcs vagyok. Jól tudjuk, hogy Széchenyi István elméje nem volt teljesen egészséges, betegségéről azonban számos változat kering a köztudatban. Ezek között teszünk ma rendet Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója segítségével. Hogy miért tanácsos erről a betegségről is beszélni?
Ez egy olyan problémakör, amelyről az elmúlt 150 évben különböző okból, de növekedett az információ mennyiség, tehát a tudásunk, de nem is elsősorban az az adatanyag, amit erről tudhatunk, hanem az erről való gondolkodás. Egyszerűen amiatt, hogy a lelki betegségekről, az elmebetegségekről, a pszichiátriai problémákról az általános tudományos előrehaladás egy csomó olyan új információt, tudást halmozott föl, aminek fény korábbi ismereteinket másképpen láthatjuk. És azt hiszem, ez a helyzet Széchenyi betegségével kapcsolatban is, ami ugyanakkor egy nagyon érzékeny, nagyon bonyolult kérdés. Hiszen Széchenyit ugye az egyik legnagyszerűbb magyar gondolkodónak, a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb figurájának tartjuk, akinek életműve, eredményei beleépülnek a modern Magyarország mindennapjaiba. És azt gondolnám, a modern magyar nemzeti érzésben is az ő figurája, az ő teljesítménye nagyon jelentős helyet foglal. Így azután sokak érzik azt kínosnak, hogyha ő elmebeteg volt, megbolondult, megtébolyodott, hogy az a dolog nem jön össze. Széchenyi biztos, hogy beteg volt, de ez a betegsége nem érintette a logikáját és a memóriát. Márpedig a hétköznapi gondolkodásban ezeket tekintjük az őrültség klasszikus szimptomáinak. Ugyanakkor Széchenyi kedély betegsége az, ami hát a lelket, az elmét, a teljes pszichés állapotot érinti, tehát a szó tágabb értelmében, természetesen elmebetegségről van szó. Tehát ez az állapot olyan számos módon hat ki a Széchenyi egész életművére, az ő egész sorsára, az, hogy itt valóban egy nagyon szélsőséges személyiségről van szó, amelyik valóban állandóan hullámzott az aktív és a levert szakasz között, tehát a mánia és a depresszió, azért nagyon sokféle módon jelen volt ebben a személyiségben, ezt jobban átgondolni. Azt hiszem, ez nagyon hasznos, hogyha az embert, Széchenyit az embert akarjuk jobban megismerni. Akik számára Széchenyi nem mint magánember érdekes, hanem mint a közösség valamilyen fajta jelképe, azokat mindig is zavarni fogja ez a mozzanat. Aki viszont hajlandó egy picit közelebbről megnézni, és egy igazi emberi sorsot, az egyik legnagyszerűbb magyar ember, az egyik legokosabb magyar ember valódi sorsát megismerni, annak ezzel a kérdéssel foglalkoznia kell.
Lehet olyat mondani, hogy a betegség kezdete, vagy egyáltalán voltak-e arra utaló jelek, hogy ő aztán végül is ott köt ki, ahol?
Az orvostudomány mai állása szerint az, hogy mi az oka egy ilyen típusú betegségnek, ezt nem lehet pontosan megmondani. Lehet, hogy örökölt tényezők játszanak ebbe szerepet. A Széchenyi családban vannak arra adatok, hogy korábban is voltak olyan állapotú tagok, akiknél elmebetegség, lelki betegség, idegrégi problémák feltételezhetők. Tehát lehetséges, hogy innen jön, de lehet, hogy olyan változások, amelyeket nem tudunk, amelyeket ilyen módon követni nem lehet. Még nagyon lényeges, hogy az orvostudomány mai állása szerint, ha egyszer egy nagy rohamban jelenik egy ilyen baj, akkor tudunk visszafele következtetni arra, hogy hát lehet, hogy már korábban is jelen volt. Hiszen egyébként lehet, hogy csak szélsőséges indulatokról vagy ellentmondásos személyiségről beszélünk, hogy itt a nyelvi formák is koronként változnak, ahogy egy ilyet leírni lehet. És egy korabeli arisztokrata bizony megengedhette magának, hogy egészen szélsőséges módon is viselkedjen, hiszen nem kellett volna számot adni a környezetének. Ha viszont egyszer már orvosi megfigyelések alapján is rögzíteni lehet, hogy egy nagy roham valakin kitör, már pedig 1848. szeptemberében Széchenyivel bizonyos, hogy ez történt, mert egy olyan mértékű összeomlása következett be a személyiségnek, egy olyan súlyos krízisen ment keresztül, ami ön és környezet veszélyesé tette, őt le kellett kötözni, stb. És aztán nagyon hosszú ideig, hát évekig tartott, amíg ez az állapota, az önvádak, ezek kivetítése a környezetbe, az ettől való rettegés, tehát ezek fokozatosan elkezdtek normalizálódni, feltisztulni, tehát ez az óriás roham teszi többen világossá, hogy itt valóban egy súlyos betegségről van szó, és így aztán az korábbi érdekes jelenségek új megvilágítást kapnak. Egy példát említek, például 1844-ben az országgyűlésen Széchenyi elájult. Ezer módon próbálták ezt magyarázni, ugye nagyon sokféle kutatói hozzáállásból. Széchenyi olyasmit írt le, hogy mi történt, az én titkom maradt. Sok adatot tudunk, de valójában nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mi baja volt. Ilyen módon nem tudhatjuk, hogy a betegség egy adott pillanatban mekkora szerepet is játszott éppen egy-egy döntésében.
Említette, hogy a 44-es ájulásnak az okaira nehéz rávilágítani. Mi a helyzet 48. szeptemberével?
Ugyanígy. A kérdés tulajdonképpen nyitva van. Úgy érezte, hogy ahogyan elborul a világ, ahogyan Magyarország helyzete egyre reménytelenebb lesz, ez az ő személyes felelőssége. Tehát egy nagyon mély önvád játszik ebbe szerepet, hogy ő volt az, aki annak idején elindított ezt az egész folyamatot, tehát akkor ő a felelős azért, amiért bekövetkezik, a halálokért. Egyre kevesebbet alszik, egyre kevesebbet eszik, tehát fizikailag is egy rendkívül leromlott állapotba kerül, és mindezek együtt aztán oda vezetnek, hogy az orvosa ugye 48. szeptember 5-én elindul vele ugye Győr felé, és akkor kiugrik a kocsiból, és úgy kell elkapni, akkor beugrik a Dunába, pisztoly van nála, tőr van nála, ezeket el kell tőle szedni, tehát itt komoly öngyilkossági késztetés is látszik, és ezt az egész bonyolult helyzetet oldják meg végül is úgy, hogy őt többen lekötözve, de a döblingi magánszanatóriumba szállítják Bécs egyik korabeli külvárosába.
Mi történik vele a haláláig? Említette ön is, hogy a logikája, meg a memóriája az tulajdonképpen rendben van, tudjuk, hogy levelezik, tudjuk, hogy nem akárkikkel levelezik, de mégis egy tébolydában van. Mi volt ez a kettősség, ami ott benne munkált?
Ez a kettősség eleve a személyiségben benne van. Tehát az, hogy itt egy kettős alkat, egy két lelkű emberről van szó, ez nagyon régóta, nagyon sokan megfigyelték. De már fiatal korától kezdve ez megvan. Akik írnak róla, ezt valahogy érzékelik. Nem tudják orvosi műszavakkal leírni, de az világos, hogy van egy hiperaktívan cselekvő nappali Széchenyi, ugye, aki éles ésszel eldönti ezt, azt, amazt intézkedik, manipulál, pszichológiailag csapdába csalja áldozatait, és aztán remek eredményeket ér el velük, tud intézkedni egy hatalmas tudással és dinamizmussal, és ott van az éjszakák tépelődő Széchenyi, aki a legnagyobb tettei után van a legjobban kétségbeesve, nincs öröme, félszem a pisztolyon van, hogy itt az egészen végig kéne vetni. Tehát ez a kettősség, ezt a kortársak is megfigyelték. Nagyon érdekes módon benne a gyógyintézetben ott relatíve nagyobb biztonságban érezte magát, tehát csak kétszer hagyta el. És ahogy ott élt, és azt az orvosok feljegyzéseiből ez elég jól követhető, ott egy nagyon furcsa állapot alakult ki, valóban elindult egy feltisztulási folyamat. Ma azt mondja az orvostudomány, hogy ilyen esetekben a betegség nem múlik el, de az újabb roham közelettét, azt ki lehet nyújtani, és a rohamnak az erejét, azt lehet mérsékelni. Tehát ilyen környezetben megfigyelve őt, ő tudott disszimulálni, tehát tudott a környezet felé úgy viselkedni, hogy el tudta tüntetni a betegség bizonyos elemeit és nyomait, ahogyan haladtunk előre az időben. Ezért alakult ki az a benyomás, hogy Széchenyi tulajdonképpen nem, már nem is beteg, hanem csak egyfajta politikai menedékhelynek használja a döblingi szanatóriumot. De ez nem igaz. A források egészét végig tekintve minden elfogulatlan elemző egyértelműen megállapítja, hogy a betegség megmaradt, csak egy ilyen nagyszerű feltisztulási periódusba került ő, amiben ő magas szintű értelmiségi politikai munkára is képes volt.
60-ig volt Széchenyi Döblingben, akkor öngyilkos lett. Összefügg-e ez a betegségével?
Egy ilyen színvonalú, ennyien jelentőségű döntés, ami mint az élet megszakítása, ez nem létezik olyan orvos, aki ne gondolná azt, hogy ennek valamiképpen össze kell függenie a betegséggel. De hogy hogyan függ ez össze? Tehát az történt-e, mert ezt a történészek nagyszerűen rekonstruálták, hogy bizony a politikai tevékenység leleplezése, a röpiratgyártó központ nyomára bukkanás, és egy Széchenyi megfenyegetése, ez bizony egy szilárdabb kedélyű ember számára is, hát nagyon súlyos nyomásként nehezetetett, de hogy valóban ezek logikus következményekként döntött ő úgy, hogy ki kell vonnia magát mindebből, ezek az ő szavai, és öngyilkosnak kell lenni, vagy pedig magában a betegségben is bekövetkezett olyan belső fordulat, amit mi nem tudhatunk, hiszen ez a betegség belső történéseiben zajlik, ez, ami örökre nyitva maradt. Tehát a korrekt válasz erre a kérdésre az, hogy lehetséges, hogy a betegségnek ebbe szerepe volt, de hogy milyen szerepe, Ezt pontosan nem tudjuk megmondani, hiszen lehet, hogy csak arról volt szó, hogy valódi ingerekre adott beteg választ, vagy pedig a külső ingerektől függetlenül egy elborulási pillanatban következett be, egyfajta pillanatnyi újabb elmezafarban ez a szomorú tragédia.
Széchenyi betegsége. Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója beszélt róla. A legnagyobb magyar életének epizódjaiba legközelebb egy hét múlva pillantunk bele. Addig is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Vörös Szabolcs. Viszont hallásra!